Jó, akkor forgunk. Szeretettel köszöntöm. Azt hiszem, hogy hű, Dávid, te ezeket tudod mindig fejből. 177.
Fogalom nincs.
Köszönöm. Akkor hát ilyen 177. körül égéstér hallgatóit köszöntöm. A vendégünk, hát ugye az előző műsor témája, és ilyen nagyon szigorú rétegsport téma volt, ugye a Lövisont a 24 órás robogóverseny. Ugyanakkor azonban párhuzamosan a 24 órás Lövisontával egy másik nagyon érdekes versenyen vett részt totálkár érdekeltségű csapat. Azt hiszem, erről a versenyről sehol nem lehetett olvasni, legalábbis nem láttam róla.
Mi az Indexen olvastuk, úgyhogy nálunk volt, de csak a mindeközben benne egy rövid hír az egész, és nem volt túl promotálva.
Egy nagyon rövid hír, vagy hát igen, szóval nehéz lett volna belefutni, pedig egy meglehetősen nagy horderei dolog. Ugye a Lövisonta volt, azt hiszem, hogy az első magyar, vagy közép-kelet-európai, vagy általános világ 24 órás robogó endurance, ez pedig a Magyarországon megrendezett első stoppoló verseny, ami természetesen nem zokniföltözést jelent, hanem szigorú értelemben vett autostopot. Hogy hívták a rendezvényt?
Hungarohics.
Hungarohics. És mi volt a versenykiírás?
A cél az volt, hogy az országban el voltak rejtve különböző tereppontok, egyrészt. Mert ugye azért három módon gyűjtettél pontot a verseny alatt. Az egyik az volt...
Na várjál. Tehát, hogy akkor megrendezzük az első Hungarohics versenyt, hát melyre két fős csapatok.
Igen, először is volt egy nagyon profi honlap, szóval azért látszik, ez a két szervezősrác, ezt tényleg mindent beletett a szervezésbe.
Tudjuk, hogy kik ezek? Vagy semmi?
Péter és Adrián, azt hiszem így hívták őket, de két gyakorlós topos srác.
De mivel foglalkoznak egyébként főállásban, az kiderült?
Az egyik filmes, filmet tanul, a másik, nem tudom, stoppos belőlem.
Tehát ilyen egyetemisták.
Igen, 20 éves srácok.
Jó, Pál Bendegúzt hallották egyébként, aki Mát Dávid a Totáker, milyen vagy te a Totákernak, hírszerkesztő? Vagy
címlap,
ugye, igen, a partnere volt, Bendegúzt egyébként láthatták már többen Totáker rendezvényeken, ő ugyanis a Magyar Zsonglőr Egyesület. Múltkor ezen hosszasan vitatkoztunk, hogy miért, mert ő azt állítja, hogy nincsen tisztsége.
Hát én zsonglőroktatója vagyok.
Zsonglőroktató, igen. És jojóban, ilyen bajnokságban szerepeltem, már jojó bajnokságon?
Igen, jojó versenyző is voltam éveken keresztül, és ebből nőtte ki magát a zsonglőrködés, amit azt hiszem, hogy most már totálkárt rendezvényeken is lehet akár látni ilyen zsonglőröket, na azok között is előfordulok.
Milyen eredménye jojó versenyeztél?
Hú, volt még egy ilyen országos bajnokság, ahol ilyen hetedik lettem valahogy.
Jó, hát csak úgy el tudjanak helyezni a táplálékláncban a magyar jojó versenyzők között. Szóval, hogy kiírták a versenyt.
Igen, összejött 43 csapat, 43-szor két ember, ugye két fős csapatok voltak. És akkor szombat reggel...
Beszélgettetek ti velük, a rendezőkkel?
Igen.
Hogy honnan jött az ötlet? Van-e ilyen máshol? Amerikában már milliók csinálják.
Ez konkrétan, amit ők átvettek ide hozzánk, honosítottak, az egy finn formátum. De tulajdonképpen ennyi igazából nincs egy nagyon szigorú keretrendszere. Annyi, hogy amit mondtam is, hogy ezen a konkrét versenyen három módon gyűjthettél pontokat, hiszen ez tényleg egy verseny volt, pontokért ment kőkeményen. Az egyrészt az, hogy megvoltak adva települések, amiket érintened kell, másrészt voltak feladatok, a srácok tényleg elképesztő sok munkával elhelyeztek autópálya pihenőhelyeken különböző feladatokat, amiket később meg kellett találnod. Ebből gyűjthetél még pontot, a harmadik pedig az volt, hogy közös képet csinálsz a sofőrökkel. És akkor erre húztak rá egy versenyt, ez zajlott szombat hajnaltól vasárnap estig.
Tehát akkor ez egy nem is 24, hanem mennyi 24 meg 12?
Hát
36?
Ez olyan 40 órás.
Vagy 40 órás verseny. És semmi kifogásom a Bendegúz ellen egyébként, egy nagyszerű ember, de azért, amikor meghallottam, hogy a Bendegúzzal mész, azért eszembe jutott, hogy hát én egy, tehát a barátnődet, hogyha vele mész, tehát a délt nem sikerült rávenni, vagy mi? Hát igaz, mert ez két fiút fölvenni, szerintem nagyon, nagyon
az,
kevés.
Az igazság, én túl kapasz és túl szokálos vagyok ahhoz, hogy hatékonyan tudjuk stoppolni. Ennek egyre szoktam, de valóban a Dávid mellé az
Adél. Tehát, hogy miért nem Adéllal mentél?
Viszont Bendegúz
gyakorlatilag
topos.
Ja, tehát a szaktudás.
Másrészt volt egy titkos fegyverünk, ami aztán később baktörténet volt, hogy hogy meg zsonglőrködünk látványosan a stoppontokon, hogy dobáljuk a buzogányt, a labdát, vagy egy-két dolgot, amit még én is tudok, Bendegúz mellett a jójózik, mert hát ő mindent tud, jó látványosan, és akkor majd hát, ha arra megállnak az emberek, hogy hú, mi ez, és még ott van mellett egy tábla, hogy még stoppolnak is.
De na, ez volt az, aminek senki nem állt meg. Tehát viszont nagyon aranyos nézéseket kaptunk az autókból, tehát voltak így borintott, biccentett, mosolygott, stb. De
lehet, hogy azt hitték, hogy koldultak, nem?
Lehet, igen.
És miket csináltatok?
Volt labdadobálás, volt...
Az mi a labdadobálás?
Hát
a három labdát dobni,
igen. Volt ez az ördögpálca, vagy virágbot, azzal is. Az
a ördögbot, a hippi.
Így van.
De hát a hippiket már mindenki gyűlöli, lehet, hogy ez, igen, ezért
de
volt
ilyen kontraproduktív. Igen, de túl közel van az Ozora Fesztivál, vagy ilyesmi, igen. És lehet, hogy velem. Mindenesetre egy külön mozdulásot találtam ki, hogy a jobb kézből átforgatom a bal kézbe, a bal kéz kimegy balra a bottal együtt, a jobb kéz pedig kimegy ugye stoppolós hüvelykúj felmutatásban, nagyon látványos volt, utána meg is hajoltam, mikor ugye aranyosan elmosolyogtak és tovább hajtottak, akkor levettem a sapkámat és meghajoltam, nem álltak meg.
Zsonglőr szempontból jó volt, stoppoló szempontból halál.
Igen. Így nem szereztünk fuvart a két nap alatt egyet sem, de amúgy azt már a rajtnál, amikor reggel összegyűlt az a 43 csapatot kint Budán, egy kempingben, akkor úgy realizáltuk, hogy tulajdonképpen az ilyen 10 centi hosszú rövidgatyás hosszú lábú lányokkal szemben esélyünk sincs.
Figyelj, volt. Egy pontról indult egy a 40 indult. Ember?
Így van.
És akkor hogy, mert tudom, stoppolás, én is stoppoltam még lánykoromban, tehát az, ha több stoppos van egy helyen, akkor nyilván hátrébb kell menni annak, aki később jött.
Így van, itt is
de itt akkor hogy döntöd el?
Nem, itt is volt egy ilyen szabály.
Ott egy ilyen csordát mennyi idő alatt visznek el? Hát ez lehetetlen. Hol álltatok ki?
Az volt az alapkoncepció, hogy volt egy kelet és egy nyugat. Ezt reggel, amikor beregisztráltak a csapatok, akkor egy ilyen mini kvízzel eldöntötték, hogy melyik csapat mehet keletre és melyik nyugatra. Innentől meg alapból feleződött, tehát akkor 20 csapat kelet, 20 csapat nyugat. És
akkor az már csak 40-40 ember, mégse egy 80 fős csorda, igen. Jó.
Viszont innentől is kaptunk egy úgynevezett ilyen hitchbookot, egy itinert, amiben benne volt, mi esetünkben mi keletre mentünk, az egész keleti ország résznek a lehetséges pontjai, de itt ilyen 150 település képzeljetek el, mindegy különböző pontot ér, hogyha sikerül érintened. Tehát a reggeli első fél óra az indulás, a start pisztoly eldördülése előtt az azzal állt, hogy mindenki kidolgozott magának egy stratégiát. Mivel ugye különböző csapatok különböző stratégiát dolgoztak ki, innentől másfelé indultak el. Tehát nem úgy nézett ki. Mondjuk a nyugatot nem tudom, hogy hányan álltak ki, hogy az Osztyapenkóhoz. Szerintem oda
azért igen, ez sokan. A klasszik.
Igen, viszont keleten már alapból van az M3-as, M5-ös, esetleg még a 2-es is.
Várjál, az Osztyapenkóig is stoppolnod kell ebből a kempingből, vagy oda mentél
autóval. Nem, azért volt egy olyan szabály, hogy a településeken belül lehetett használni tömegközlekedést. Tehát Budapesten is úgy nézett ki, az volt a legviccesebb, amikor eldöldött a startpisztoly, oda mentünk a 22-es busznak a...
Ez a Monty Python azért eldődül a startpiszta, és mindenki oda rohan a busz megállóba.
De valaki stoppolt, és voltak itt föl is vettek azonnal, de amikor ugye tényleg 80 ember stoppol, annak azért nehezen fognak megállni.
Úgy és a bicsagatyás lányokat vitték, mint a cukrot.
Természetesen. Volt képzeltek egy olyan lánycsapat, akik beöltöztek Irma és Vilmának a Flintstone családból. Nagyon súlyosan néztek ki, tényleg elképp. Alapvetően jó csajok voltak, és ráadásul még vittek munkat egy óriási kartont, ami meg volt csinálva a Flintstone család autónak, kivágva a fejekkel, tehát még azzal együtt tudtak stoppolni, az az egyik legkreatívabb.
Győztek?
Harmadikok lettek,
úgyhogy dobogos helyet ért. Abszolút. Úgyhogy így felszálltunk a buszra, még kimentünk a mexikói útra, és oda a mexikói útnál már csak 2 stoppos csapat volt velünk együtt. Tehát a többi 17 az más irányba ment. Úgyhogy innentől már jól osztott a dolog.
Mikor volt a rajt? Mikor dördült el a... Tényleg eldördült egy rajt?
Konkrétan pisztolyt vittek, és konkrétan eldördült, meg is
volt. Hánykor volt ez?
Ez reggel 8-kor szombaton.
Tehát tömény puskaporszakban indultunk, de szó szerint.
Igen.
És mikorra értetek a mexikói úthoz? Ja, ami ott az M3-as kivezető
valahol. Az 9-9-kor tudtuk leszállni az egyes, a milléniumi földalatti vasútvonalról, és onnantól még azért volt egy közel 20 perc gyalog a cuccokkal együtt, az az UMV-k út, ahol már lehet ez szépen kérdezgetni. Nekünk nagyon nagy mákunk volt, mert gyakorlatilag 2 percen belül szereztünk egy hölgyet, aki elvitt minket Füzesabonyba.
Egy nő hogy mer fölvenni 2 férfit?
Bizalmatlan is volt, de a Bendegúz meggyőzte, vagy győzködte, vele nézett mélyen a szemében, aztán felajánlotta, hogy ő lemossa az ablakait. És ez volt, ami áttörte a gátat.
Igen.
De a benzinkútnál? Ja, tehát igazából tankoló embereket zaklattatok?
Pontosan. Legjobb taktika.
Pontosan.
Ja, hogy ez egy ilyen titkos fegyver. Pontosan. Olvastatok előtte szakirodalmat?
Nekem a saját tapasztalataim. Tehát én azért már évek óta stoppolok. Horvátországban is voltam kint, így a helyetekbe is van tiltva a stoppolás. Meg Magyarországon belül is sokat szoktam stoppolni. Én passzióból, mert szeretek stoppolni, szeretek új emberekkel megismerkedni. Szeretem ezt az egész életérzést, hogy nem tudom, hogy mikorra fogok odaérni. Tehát amúgy is egy nagyon túlszabályozott világban élünk, és ilyenkor meg, ha megtehetem azt, hogy én eldöntöm, hogy tök mindegy, hogy mikor érek oda, de abba kaland lesz, az mindig ad valami új élményt, és én szeretem ezt csinálni, és ezért szoktam is. És akkor innentől tudtam, hogy itt emberi kapcsolatokon múlik minden. Nekem az alap dolog, ez testvéri tett. Amikor valaki fölvesz valakit, igen, a saját személyes terébe beenged téged, az egy óriási dolog. Tehát az tényleg nem csodál, hogy
csomóan. Így szoktam én annak idején a stoposok felvételéről, hogy az utolsó, nem tudom, 3-4-5 nagyon büdös volt, és a személyes teremben nagyon kellemetlen volt, hogy akkor nem rakhatom ki, bocs, büdös vagy, szállj ki, hanem akkor már elvitte, és akkor tudod, és ott, ha a Tapolcától Budapestre jön ő is, hát akkor kész kárba ment az egész utam. Ráadásul, hogyha hülye az ember, és unalmas dolgokról kell beszélgetni, akkor pedig tényleg inkább még egy Juventus rádió is jobb annál. Na mindegy, szóval megmondtad a hölgynek, hogy lemostod az ablakát?
Igen, felhívtam, és ő meg mondta, hogy belenézett a szemünkbe, és látta, hogy tiszta a tekintetünk, mint a kettőjébe, és innentől...
Mondjuk mondta, a tiédet, ahogy nézem én inkább, ilyen ennyi hangyásságot látok, de biztos...
Nem baj, már... mégis nem néztem ki, elég őrültnek hozzám, és azt mondta, hogy őt viszont biztos őrültnek fogják tekinteni. Tehát amikor majd elmúlás idő óta is toposokat vett föl, 60-as nő volt.
Milyen autóval?
Kész Suzuki Splash-sel. És
annak picit, meddig hogy vitt?
Ők füzes abban, igen.
Igen, azért egész félútig magát győzködte, hogy ez jó tett volt, és ő amúgy emberséges, és hogy igazából biztos, hogy nem fogja megbánni, de tulajdonképpen végig magát győzködte azzal, hogy ezeket így
nekik. Jó, tehát egy villámrajtot vettetek, a füzes abonyhoz odaértetek, gondolom, akkor 10
körül.
Na és akkor, a Dávid találta ki a ring taktikát, ugye?
Dávidnak volt egy nagyon komoly ötlete, hogy nagyon szaftos pontok voltak a Felvidéken, ugyanis úgy képzeljétek el itt most a pontokat arányaiban, hogy mondjuk egy akár még egy kis falu is mondjuk ilyen 80-90 pontot ért országhatáron belül, de országhatáron
hogy bizonyítottátok, kívül, hogy megjártatok egy pontot?
Fotót kellett készíteni. Vagy a helységnéptemlában, vagy pedig bent valami. Például mi Egerben, amikor voltunk, akkor nyilván az ottani dómmal csináltunk egy nagy fotót, azzal lehetett bizonyítani. Viszont a határon kívüli települések, mondjuk egy Kassa, az ilyen 300 pontot ért, tehát az rengeteg. Tehát ha az ember átlépi az országhatárt, akkor azzal nagyon sok pontot lehet.
Előre megvan adva, hogy mennyit ér egy Kassa, vagy tök mindegy külföldi
terület. Minden benne ez volt
mind,
a hígyfokban.
Ez mind le volt vezetett. Képzeld azt, hogy kaptunk egy ilyen itinert, ami tényleg ilyen 10 oldal, tömény adat, hogy mit, hol, merre, hány méter, és tényleg a csapatok úgy kezdték, hogy mindenki előcsapta a térképet, amikor eldőlt, hogy keletre vagy nyugatra mennek, és elkezdődött a stratégiázás.
Jó, és Dávid egyszerre csak kitalált, hogy Kassa.
Nem, Kassa. Én azt találtam ki, hogy csináljuk meg az Antantot, mert Antant német futott egy kombó, ami szintén még 800 plusz pont lett volna, szóval az nagyon-nagyon sok plusz pont lett volna, hogyha megcsináljuk, hogy menjünk neki a Felvidéknek, és onnan menjünk át Ukrajnába, begyűjtve Mohácsot, és...
Mohácsot, aztán le Románia, nagy
Mohácsot, várjál.
Vagy Munkácsot,
aztán...
Nem tudom, mi volt, mi minden.
De olvastok újságot, tehát tudjátok, hogy ott éppen
az
ezek
az
zúz, a...
Később voltak is.
Milyen szektor? Kettes szektor, vagy milyen szektor? Terroristái éppen, illetve vagy mafiózói ott lövöldözik egymást gránátvetőkkel.
Pont azt hiszem, ez a Flintstone-os páros mesélte, hogy őket egy ilyen félkatonai terepjáró vitte, nem tudom, ott Ukrajnába A pontból B-be, mert ott mesélték nekik, hogy azért itt nem annyira mókás most, mert lövöldöznek.
Hát ezt mondom én is.
Igen.
Benne volt a paktiban, viszont egyszer élünk, tehát ezért ezt meg kellett volna próbálni.
És hát nagyon sok pluszpont volt.
A motiváció volt.
Na mindegy. És akkor Füzesavonynál kiraktátok a táblát, hogy Kassa felé megyünk?
Nem, ott elővettük a Bendaguznak a másik taktikáját, hogy álljunk olyan helyre, ahol az autók lassan jönnek, vagy kigyorsítanak, és akkor beálltunk egy körforgalom elé. Mert hát ott úgyis mindenki lassan.
Igen, ez tényleg egyébként ez típushiba, stopposok nagyon gyakran állnak olyan helyre, hogy még azt mondom, melyik föl is venném, de most nem fogok ezért egy satúféket nyomni.
Itt konkrétan ez volt, mert előttünk állt egy másik pár, nem sokkal, mint kiderült. Nem rendes.
Volt egy olyan helyzet, és igen, amikor minket azért vettek föl, mert volt egy lánycsapat előttünk, csak hogy a lánycsapat nem tud az autós fejével gondolkodni, és olyan helyre álltak be, ahol nem lehetett volna őket fölvenni. Viszont ugye abnak a párnak a fejében már ugye gyakorlatilag ők voltak a reklámtábláink. Megfordult a fejbe, hogy de jó lenne stoposokat fölvenni, de őket nem tudjuk. Rá egy kilométerre megláttak minket, és minket fölvettek, aha, mert akkor már megvolt a
lelkiismeret, igen.
Így és van, ott félre tudtak állni.
És meg olyan helyre álltunk taktikusan, simán meg tudtak állni. Ez a legalapvetőbb taktika, hogy olyan helyre állni, hogy az autós észrevegyen, meg tudjon nézni, esetleg lássa az arcodat is minél jobban, tehát meg tudja nézni. Nyilván azt, hogy milyen büdös fél, azt nem tudja megállni ebből, de azért nagyjából, hogy hogyan vagy öltözve, ilyesmiből lehet rásejteni, és utána fel tudjon venni.
Na mindegy, szóval akkor eljutottatok Füzesabonyig, és akkor ott egy körforgalomnál, hogy akkor Kassa?
Hát először feljutottunk Egerig, és akkor onnan volt az a terv, hogy Salgótarján, aztán föl Losonc.
Igen, így csesztük el.
Igen, ez volt a legnagyobb taktikai hiba, ugyanis a Mártán kellett átverekednünk magunkat, és a Mártra az teljes befürdés volt. Tehát képzeljétek el azt, hogy Egerbe elértünk ilyen 11 magasságában, és Salgótarján az meg este 6-ra lett meg. Tehát gyakorlatilag egy 7 órát eltököltünk.
Jézusom! És mi átcsorogtatok ott az a 22-es, vagy 24-es, hányos
út? Hát ott nem is volt, ott volt 23-as, 24-es út is, de volt olyan, hogy tényleg egy recskről följökni Mária Terenyére, vagy valami ilyesmi, az is volt egy jó 40 perces stoppolás, utána ott eljutottak egy palacsinta fesztiválra, ami nagyon érdekes hangulat volt. De onnan az volt Mária Terenyén. Mártaterenyén, és akkor onnan még Salgótarján, az még annyi óra, másfél óra volt, szóval na, tényleg az egész délutánunkra elment a legnagyobb hőségben.
Semmi forgalom nem volt gyakorlatilag.
És nem volt forgalom, igen, az volt legnehezebb, meg nem volt benzinkút, nem volt ilyen taktikai helyek, ahol jól lehetne, csak a jó szerencsébe tudtunk bízni. Viszont így lettek nagyon különleges stopjaink, például, hogy egy Dévú Matiszban felvett minket egy ilyen 50-es roma bácsi, az egy külön hangulat
igen,
volt.
Igen, hogy ordított a rádióból a Danko rádió, és nagyon jó volt. Visszapillantóról lógtak vastagon a fröccsöntő szűzmáriák. Kegyetlen jó hangulata volt.
Meg az egész fiszkó persze ki volt varva, tehát az egésznek volt egy ilyen igazi szoció hangulata. Ez később, hogy a felvidéken is még visszaköszönt más helyszíneken.
Na várj, merre felé léptétek át a határt?
A Salgótarján fölött ott.
Fülek
felé, ott van valami Salgó, akármi kicsi, mini határátkelő, ami mondjam, nem is élmennyi EU-n belül vagyunk.
Igen.
És akkor végül Füleken kitettek minket. És ott kapott el a vihar.
Igen.
Úgyhogy ott be kellett ilyen fiatatől elhúzódnunk.
És ott volt az a kis veszély pillanat az ős lakókkal.
De hát ott emeségem.
Igen, én azért paráztam, a Vendeguz az humanistább nálam, úgyhogy ő azt mondta, hogy nem volt itt semmi gáz, meg hát tulajdonképpen ha lett is volna, akkor megoldjuk, meg hát mindenkit meg rá lehet beszélni, hogy ne bántson, stb.
De miért akartak volna bántani?
Hát először is senki nem értette, hogy mit csinálunk. Szóval úgy indult az egész, hogy körbeállt a kis cigány gyerekek, hogy mi a fenét csinálunk, hogy miért mutogatunk az autósoknak. És akkor Vendeguz így szép lassan ilyen jó tanár, vagy pedagógus mondja, elmagyarázta nekik,
hiszen zsonglőr oktató.
Így van, elmagyarázta nekik, hogy mi is az a stoppolás, és hogy honnan jöttünk, hogy hol van Budapest, hogy nincs tengerpartja, stb. Ennyire nem volt meg ott senkinek. És akkor így látványosság lettünk, és elkezdtek gyűlni az emberek. És
nem is a kisgyerekekkel volt a gond.
Igen,
nem a kisgyerekekkel volt a gond, mert kisgyerekek mellett is megtaláltak minket, és tényleg volt olyan, fél óráig ott nézett minket, hogy na, mikor vesznek fel, ez volt neki a szombat délutáni programja. Az volt a probléma, amikor tényleg ezek a 10-20 éves fiatalok igencsak bekápszerezett állapotban nagy vidáman jöttek, és ők elkezdtek effektív kötekedni, hogy akkor mi most itt mit csinálunk, és ez nekünk miért jó, és a többi, és a többi. És elkezdtek ott megjegyzéseket tenni a cuccainkra, meg ilyenek, meg hogy biztos van pénzünk, csak ízés spórolunk, és ilyesmi. És abból,
ami egyébként igaz.
Ami egyébként tényleg így van, csak...
De mondtátok, hogy verseny.
Csak mondtátok, hogy mi versenyen vagyunk ember. Tehát, de és akkor mi a cél, akkor ennek mi a díja? Hát a dicsőség, de mert tényleg egy bordán többet nem kaptunk érte. És akkor ez már számukra egy felfoghatatlan.
De egy sértő volt ez nekik?
Tehát nem, tehát amikor látod az arcán az értetlenséget, és hogy próbálja magának a saját elvei szerint megmagyarázni, hogy ez nekünk miért jó, és ha nem tudja megmagyarázni, akkor unszimpatikus vagy, és innentől akar kötekedni. Na, ettől mentett meg minket az eső.
Igen, mert azért ezt tudni kell hozzá, hogy tényleg, hogy a Kelet-Magyarország, vagy Észak-Kelet-Magyarország új pálinkája, az a herbál, ugye ez az ilyen acetonféle oldószerek báztatott mindenféle fű. Ugye
a szintetikus THC.
Ami általában két hét alatt gajra teszi az agyadat, meg a májadat, és hogy általában ezt nyomják most az alkohol helyett. És hát így láttuk is tényleg az igazi üres tekintetű emberek, amikor így szembe jönnek, és próbálnak összerakni egy mondatot, hogy mégis mi a fenét csináltok.
De ugye a szervnyat gátlás már nincsen bennük, tehát ez abszolút. És gyakorlatilag ugye ott végül is, ha nem lettek volna velünk ezek a kis helyi fiatalok, a kisgyerekek, meg nem jött volna a vihar, akkor abból lehetett volna jobb atrocitás, tehát ott lehet, hogy futnunk kellett volna, vagy ilyesmi.
Tulajdonképpen
a szép lett volna, hogy csomagokkal, a jójókkal.
így van,
kamerákkal. Mert ott, tényleg ott a vihar szólta szét az embereket körülöttünk, és,
Ja,
mi ott maradtunk inkább hősiesen.
És akkor ott szarázva stoppoltatok füleken tovább.
Próbálkoztunk.
És azért féltetőle be tudtunk húzódni, csak én mondjuk mindig kirohantam, amikor jött egy autó, természetesen teljes viharban nem fog megállni. Azért próbálkoztam, hát ha megszállítom.
De mennyit álltatok
füleken? Ott egy jó fél óra, 40 perc megint elment. De aztán amikor elállt a vihar, rá egy 5-10 percre föl is vettek minket, úgyhogy nagyon jó fej Palosz Fiszkó felvett minket, és akkor ő vitte az első igazi szoftos 300 pontos helyre, Losoncra. Úgyhogy az egy óriási megkönnyebbülés volt, hogy valamikor már ilyen 7 óra környékén, mert amit ugye kitűztünk reggel a célnak, hogy feljutunk felvidéken ezekre a komoly pontokra, hogy sikerült eljutnunk. Nagy megkönnyebbülés.
De ott össze nem vesztetek füleken? Tehát nem volt az, hogy kinek a hülye ötlete volt egyáltalán, hogy ide jöjjük? Én azért ott már keresném a felelőst, ha ketten vagyunk, és nyilván elhárítanám magamtól.
Én ilyenkor mindig Bendegúzra néztem, és amíg ő nyugodt, addig én is tartom magam.
Én akkor már elengedtem azt, hogy győzni fogunk, tehát onnantól már tényleg csak az volt a lényeg, hogy
az életbemaradás.
Hogy túléljünk, és akkor...
A boldog volt a Bendegúz, hogy kijutottál a komfortzónádból ilyen sikeresen, végül is neked ez egy jó élmény. Embereket általában, ismertél, igen. Meg a herbál hatását is tanulmányoztam.
Nagyon jó volt, igen. ez az élet.
És nem tanítottad meg a gyerekeket zsonglőrködni? Valami kis trükköt nem mutattál nekik?
Neki nem volt autójuk. Úgyhogy innentől sajnos most kénytelen voltam a zsonglőtanári dolgokat picit háttérbe helyezni. És előtérbe azt, hogy azért mégiscsak versenyen vagyunk. Érdekes, hogy teljesen más volt a hangulatom így a verseny stoppolás kapcsán, mint általában, amikor stoppolni szoktam. Tehát azért ez sokkal inkább hasonlított arra, az elejétől fogva, mint mondjuk, amikor BKV-val utazol, és próbálod elérni a hetes busz, és hogy pont...
Figyelj, két fiút mennyivel vesznek fel nehezebben, mint egyet?
Hát figyelj, vannak ilyen adataink, hogy a lányok mesélték pont, ez a Flintstone-os csapat mesélte a célban, hogy nekik a leghosszabb várakozásuk az 40 perc volt a két nap alatt.
Az furcsa is egyébként, hogy valaki ezeket a szexbombákat parlagod 40 percig.
Úgyhogy nem jött szembe egy autó sem. Nekünk az átlagunk volt szerintem egy óra, ha nem több. Az átlag.
Hát az átlag.
A negatív rekord az pedig 3 óra. Miskolcon, nem? Két és fél-három óra.
Az két óra volt, az két és egy negyed óra volt. De ráadásul úgy, hogy percenként jöttek az autók egy benzinkútra, és mindenki az oda mentünk. Egyébként nehezen vesznek fel. Azért is vesznek fel nehezen, mert ugye hétvége volt, tele voltak az autók. Aha. Tehát többször azért utasítottak vissza, hogy felvettek volna, csak tele volt az autó. És tényleg tele volt, tehát fullan volt az autó, sehol nem, még egy ember sem fért volna be. Egy embert még fölvesznek, kettőt azt már egyébként nehezebben, főleg mind a kettő fiú. Pároknak is ugye azért van esélyük.
És volt külön férfinői és vegyes kategória?
Nem volt, de mindenféle páros volt végül.
De ez így nem rossz? Tehát ez így, érted, most két csajjal nem tudsz versenyezni.
Hát igen, ezt mi is mondtuk. Tehát gyakorlatilag képzeltek az első
három. Tehát a finn formátum az is ilyen, hogy beömlesztik a így gender függetlenül.
Aha, csak lehet, hogy Finnországban már annyira egyenlóság van,
hogy ott
nem
annyira. Hát
skandináv. Hát ott nem húzzák be, ugye ezek, ott nincsenek ezek semmilyen.
Ott egy nőt is bármikor kaphatsz, hogy akkor a sallert, hogy a faladja a másikat.
Az biztos, igen, az igazi viking vér, igaz. Úgyhogy nem, az eredeti minta is, ez itthon ez óriási
jelen volt. Tehát ott vagyunk Losoncon, most közben nyitottam már egy térképet, tényleg Salgóteret a részek, ott fordulhatsz jobbra-balra, vagy ha északra mész tovább, akkor Zólyom, ami gondolom ismét egy 300 pontos város, de onnan aztán az életben nem keveredsz.
Nem, ott mi keletre mentünk volna, mert egészen Kassáig lett volna még 2-300 pontos, plusz még Kassa.
Rimaszombat és
Rozsnyó. Rimaszombat és Rozsnyó. Igen.
Igen.
És hogy csináltam egy Kassa táblát, mi ott Losoncon...
Ott azért egy para, nem, hogy Kassát írjál rá, vagy Kosicét.
Fölvilágosítottak, hogy mivel sokan stoppolnak felvidéken, tényleg már csak két betűt ráírni. És akkor egy K-et így fölírtam szép nagyban, láthatóan, és ott volt a legmokásabb, hogy egy kanyarba tettek ki minket, és nyilván nem lehet stoppolni. Úgyhogy a kanyarból mondtam Dávidnak, hogy sétáljunk le oda a kanyar végét, a biztos, hogy egy egyenes szakasz, meg tud állni az autó. És a kanyarban csak így lóbáltam magam mellett a táblát, hogy azért látszódjon, és a kanyarban megállt egy fickó. Ami óriási, tényleg óriási dolog, ilyet még nem tapasztaltam. Kanyarban megállt, úgyhogy a táblából egyértelmű volt, hogy megyünk Kassának, fölvett, na és ott jött a csúsz sztori. És egy nagyon kedves Palóc baráti páros fölvett minket, és így meg is egyezték, hogy jó is, hogy nem nyitottuk egy csomagtartót.
mert hogy behaigáljatok a cuccot.
És csak utána ezt így megjegyeztek, hogy folytatott tovább beszélgetés, stoppolásról, illetve milyen a stoppolás
palockföldön, és a többi,
meg hogy egyáltalán mi is, hogy mindig kérdezgettük őket, hogy hogy itt mennyi a stoppos, vesznek-e föl, és mondták, hogy van, tehát tényleg felvidéken van stoppolás, és ez ott nem halt ki. Közben mondta, hogy szokott gyakran átjönni Magyarországra, mert szokott együtt dolgozni, mert vadászik, és szokott egyébként együtt dolgozni a tekkesekkel is, úgyhogy pont ezért ne csináljunk róla felvételt. Le is állítottam a kamerát, mindent, nem szeretné, hogyha a munkahelyén ebből probléma lehet. És majd oda szólt egy pár perccel később a barátjának, hogy na, megmutatjuk nekik, majd látták rajtunk, hogy jó fejek vagyunk.
És, minden álszerénység nélkül.
És akkor így, ebben tényleg, és... És kezdek utána, megmutatjuk nekik, jó, rendben, oké. És megkérdezte tőlem, hogy persze jó élmény ez a stoppolás, de szeretnék, hogy mi igazán nagy élményt, akkor ha van egy kis időtök, akkor szívesen mutatok valamit. Dávidra elnéztem, láttam, hogy nem kapcsol.
Én azt gondoltam, hogy vagy kurvák lesznek benne, vagy fegyver. Szóval itt már egyértelmű volt, hogy mindenképp valami tilosba fogunk járni.
És mondtam, hogy persze, látom szenni egy kis időt, ott már kassát, meg úgyis rengető tudtuk, hogy nem fogunk oda átérni. Úgyhogy persze.
Jó, hogy nem kassára ment?
Ők mentek ugye a Ványi Pista barátunknak a
szügyelőjére,
Tornájára, a felvidék Miskolca,
úgyhogy a Tornájá volt a cél, és végül kikötöttünk Tornáján egy lőtéren, és a csomagtartóból előkerült egy zsírúj AK-47M típusú gépkarabén.
Nagyon jól mondod, ez a...
Igen.
És elsütő billentyű.
Elsütő billentyű, igen. Minden
az melyik? Hozzá. Melyik az M?
Az modernizált változat, így mondta.
És ilyen tök fekete az egész?
Nem volt fekete, barna volt.
Barna. Akkor nem tudom. Na mindegy, a Kalasnyikov csodálatos.
Na mindegy, egy, igen, ugye a leg...
Egy darab puska volt az egész csomagtartóban?
Nem volt egy vadászfegyver és rendes távcsővel mindenem. Tehát gyakorlatilag ott volt bent egy puska, ugye a legnépszerűbb orosz importcik, és akkor ezt a fiszkó megtanított, hogy hogyan kell használni, kezünkbe nyomta, hogy akkor ott a cél lőjünk.
És lőtt ezek?
Kivitt egy mező közepére.
Ez egy lőtér volt, igen.
De teljesen szabályos
tornáján, volt a sztori. Teljesen, és ugye kezembe nyomta, ő nem is lőtt velem. Hát én,
te lőttél már?
Én nem lőttem még. Én ijászkodtam, tehát az volt az egyedüli.
De érezted a Kalasnyikov mámort?
Hát inkább
hogy
az
amikor
volt,
kézbe veszed és átjár a tesztoszteron, hogy
az úgy megvolt ez a hangulat, de inkább az volt, hogy megremegett a kezemben, hogy a megközben most mekkorát fog rúgni.
Nem vész.
És nem.
Meg kell fogni rendesen.
És tényleg rendben megfogja.
Ugye, hogy egy jó barát a Kalasnyikov. Nem csodom, hogy a gyerekkatonák is rákattannak Afrikában, mert tényleg én is a 6 éves koromban kaptam volna egy Kalasnyikovot, biztos, hogy bármire rá tudnak venni. Na mindegy. Dávid, te is lőttél?
Én is lőttem. Mondjuk én igazán mondok azt, hogy mennyire hülyén néztek ki kívülről, mert annyira fura testtartásba kellett vele lőni. De
fotók vannak?
Van, videó van.
Videó készült, igen.
Ami szerintem a legdurvább volt az a hangja, mert amúgy tényleg nagyon kicsit rúg vissza. Meg az is meglepett, hogy mennyire könnyű vele célozni, szóval ilyen 10 méterről eltaláltunk vele egy ilyen A4-es
lapnak a közepén egy ilyen kb. 5 cm átmenő
pontot. Szóval nem volt egy nehéz eszköz.
Sorozatot lehetett lőni?
Nem, úgy volt átalakítva, mert az ugye...
Én úgy tudom, hogy Magyarországon az illegál, és mint a Szlovákiában még legál lenne sorozatot lőni.
Azt mondták, hogy nem szabad.
Akkor ott se.
Nem. Meg amúgy is semmi értelme, ugye fölránt, utána már újse célzó, az maximum ilyet testa jó.
Három lövéses kis sorozatokkal kell operálni, ha esetleg valaki lövöldözésbe keveredne.
Igen, ez még a hivatalos hadsereg.
Még annyit hoz, hogy a csávó azzal a ukász alatt állt a kezünkbe, hogyha ráfordítjuk, akkor egyből lelő volt helybe. Szóval igen, annyira nem játék, hogy...
Igen, az biztos, igen. Na mindegy, tehát Tornáján vagyunk, ami ugye Putnoktól van északra, és nagyon messze vagyunk még mindig Kassától.
Hát ott annyiból tűnik jó, hogy a térképre ránézel, akkor az egy szerencsés helyszín.
Tornája hány pont?
Tornája nem volt pont.
De előtte volt Imaszombat, úgyhogy ott meg is eltunk, csináltunk gyors fotót, hogy ez megvan.
De az annyiból volt egy szerencsés helyszín, hogy onnan egy út visz át Magyarországra, az egy 10 km hosszú út, onnan nem lehet lakagyarodni semmerre, települések sincsenek, útközben ezt valaki ott átjön, akkor az már biztos, hogy Magyarországra megy.
És akkor feladtátok Kassát?
Kassát azt hát fel kellett adni, azt tudtuk, hogy reménytelen. Viszont akkor, ja igen, mert akkor volt még az, hogy volt egy ilyen helyszínünk a Sarkad.
Igen.
És elkövettük azt a taktikai hibát, hogy nem olvastuk el rendesen a szabályzatot, és úgy emlékeztem, hogy ez egy kötelező helyszín. Tehát, hogy oda Békés megyébe még le kéne vasárnap menni.
Ez egy nagy hiba.
Ez egy nagy helyszín volt, és kiderült, ez csak az, ami 100 pontot jelentett volna, de ez most másnapra kerül ki. Úgyhogy elindultunk Miskolcnak, hogy azért még aznap érjünk át Magyarországra, és akkor
Jézusom, onnan... Sarkad, az tényleg az már
a Sarkad, az tényleg lent van a sarkában Magyarországnak. Tehát tényleg ott van Gyulán túl, a Nyúlon túl, úgyhogy oda nehéz lett volna eljutni. És ezért le kellett volna ugye menni Miskolc, és akkor azt tudtuk, hogy Miskolcon meg tudunk aludni még aznap este, és akkor onnan autópályán Debrecen, Debrecenből le Sarkad, és onnan talán még van esélyünk visszajutni Budapestre. Ez volt még az esti taktika. Úgyhogy le is jutottunk Miskolcnak, viszont azért egy órát kellett stoppolni az éppen sötétedésben a tornája mellett.
Hát ott már néztük, hogy hova vegyük fel a sátrat, hogyha
igen,
itt nem lesz
igen,
fuval.
Igen, nem veszek, mert tényleg ott ilyen 5 percenként jött egy autó, ott már az a kategória volt, de végül egy nagyon rendes tártrában túrázó magyar kis család, ez felvett minket. A jazzben még pont volt két hely, ahol befértünk. Hát ugye a jazz az ugye mindig egy olyan praktikus autó, tehát oda még stopposokat is vele teljes túrafelszerelés mellé is venni, ezt megtapasztaltuk.
De azért, megjegyezte így jó tanácsként, hogy máskor ne a cigány gettó mellett stoppoljunk, mert ő is így látta, hogy ott azért így vannak így gyanús alakok, és utána két stoppos rász nagy cuccokkal, hogy most megáll, de mi van, hogyha itt jönnek mások is, meg hogy ez így nagyon para, úgyhogy kicsit eltartikáztuk magunkat, és állhattuk oda. Igen, és az előítéletek működnek, úgy látszik az embereknél, és...
Hát vagy a tapasztalat.
Ezt is figyelembe
kell venni. Illetve a kettő az nagyrészt ugyanaz.
De szerencsére látszott rajtunk, hogy tényleg nem onnan kezdünk el stoppolni, ott volt a nagy cuccok, minden, meg nem úgy voltunk, hogy az volt, hogy végül megállt nekünk, és akkor bevitt Miskolcra. De ugye Miskolcon nekem vannak ismerősé, még amúgy is szoktam Borsa
befelejelni. De ez hány óra körül
jöttetek be? 9 előtt vettek föl minket, úgyhogy 10-re értünk be Miskolcra. És akkor jött az elvetemült ötletem, hogy felhívtam az Oszkár barátomat, akivel Borsodban egy második esély iskolában, a Dr. Ámbétkár iskolában. Dr. Ámbétkár iskola, ez egy
ilyen... Dr. mi?
Dr. Ámbétkár, ez a Dr. Ámbétkár, képzeljétek
el. Ámbétkár,
ez egy indiai név.
Ja,
ez egy indiai név, ugyanis ő egy indiai pénzügyminiszter volt, és a párják közé tartozott. Gandhinak egyébként kortársa volt.
Párjából lehetett pénzügyminiszter Indiában.
És ez volt az ő nagy tette, hogy ő ezt meg tudta csinálni már 20. században, és éppen ezért, hogy baromira segítette a kaszton kívülieket, és róla neveztek el egy olyan iskolát itt Magyarországon, ami gyakorlatilag egy buddhista roma iskola, ami ugye második esély iskolaként szolgál volt Borsodban, Sajó kazán.
És gondoltad, hogy megaludnátok a tornateremben?
Mi oda szoktunk, de igen, fölhívtam az iskolát is, de nem volt benne senki, tehát Sajó kazán tudtunk volna esetleg aludni, de az nem jött össze, és mi ott vannak kapcsolatban, végül az ottani egyik roma srác, akivel szoktunk egy zsonörködni, ő miskolci, és őt hívtam föl, hogy figyelj, Oszkár, tudnánk nálatok aludni. És onnan megkérdezi a szüleit, odaszólt az édesapjának, hogy figyelj, itt van kés rász, egyik a tanárom, egyik a zsonglőtanárom aludhatnak-e itt. És mondta, hogy persze, azt így menjen, kérdezik egyik biciklivel, és hoz időket azonnal. Úgyhogy mi akkor 15 perce voltunk Miskolcról, berobogtunk Miskolcot, valamelyik templomnál kitettek minket, és akkor már ott volt az Oszkár biciklivel, és kísért minket, itt gyakorlatilag a felső Zsolca felé vezető hármas út mellett ilyen cigántelepre, és akkor ott aludtunk az ő házukban, nagyon szép a tiszta szobában, megvetett ágyban, tehát...
Akkor a sátrat nem is kellett használni.
Innentől a teljes felszerelés felé abszolút értelmetlenné vált, de ezt nem tudhattuk előre, úgyhogy ők reggel 6-kor indultak disznót vágni, mi pedig akkor ugye azzal együtt keltünk és mentünk is toppolni, úgyhogy egy nagyon kellemes ágyban töltött éjszakánk volt, úgyhogy innentől is köszönet Oszkáriknak, igen, a Barna családnak, és innentől indultunk neki ugye délnek az M3-as autópályának, hogyha kiment...
Várjál, de azért éjszaka még, tehát gondolom, elalvás előtt még a taktikákat elemeztétek, hogy mit...
Bedöltük az ágyba, kész volt, vége volt. Úgyhogy, hát meg nyilván persze meghallgattuk.
Továbbra is ez Oszi a délbékés.
Oszi apjának a sztoriait, amik zseniálisak voltak, ő egy igazi munkamester, úgyhogy ő
mivel foglalkozik Oszi apja?
Ő egy gyárban dolgozik, heti 6 nap, 16 órázik, úgyhogy elég kemény
élete van. És mit dolgozik?
A gyárban betanított munkás.
Úgyhogy... De azt nem mesélt el, hogy mit tesz balról jobbra. Napi 16 órában.
Arra nem is emlékszem.
Lehet, hogy mesélted el.
Valami.
De nem figyeltetek.
Nem, a sztori többi része sokkal érdekesebb volt, amiket mesélt. Úgyhogy ott ezeken jókat kacagtunk, és akkor végül megcsinálta nekünk ott a lámpát, mert minden ilyesmi, és utána annál meg tudtuk venni az ágyat és elaludni. Reggel fölkeltünk, ki a benzinkútra, és ott volt a legdurább sztori. Benzinkúton több mint 2 órás stoppoltunk, amíg mire felvettek minket.
Nem, várjál, ez az első benzinkút volt. Még átmentünk utána a város másik felébe.
Tényleg, ott 2 benzinkút, jó ég.
Mert ugye ott felvilágosítottak a kutasok, hogy tényleg ez a sorsod, borsod, ez nagyon működik. Én Mr. Klavusznak néve az tényleg áll, és hogy itt annyira bizalmatlanok, és annyira bizalmatlanok az emberek, és annyira nagy a nihil, hogy itt esélyünk nem lesz, hogy fuvart kapjunk.
De ott 2 benzinkút, és ez egyik
az autópályán. Miért mentetek át egy másik benzinkúton, amikor az is borsod?
Azért, mert ugye a 3-as úton lévő benzinkúton voltunk, az autópálya felhajtó közel.
Igen.
De ott a kutya nem hajt fel az autópályára, és alig volt forgalom, hanem mindenki a 3-as úton megy lefele, úgyhogy ezért áttaxiztunk, mert ugye a városon belül legális a tömegközlekedés, és egy taxi megállt nekünk. Úgyhogy áttaxiztunk a város másik felére, ahol tényleg volt forgalom, a 3-as úton lefele délnek. És ott volt az, hogy percenként jöttek az autók a benzinkútra, mindenki az oda mentünk, és 2 órán keresztül kutya nem vett fel minket.
De ez végül is egy ilyen becsületkassza jellegű dolog, tehát igazából átdöngethettetek volna taxival, mit tudom én, Miskolcról, helyőpapira.
Bárhol, sőt, akár még egy IC-t is nézhettünk volna, tehát hogy nyilván, de eredetileg úgy lett volna, hogy ilyen GPS vevők is lettek volna rajtunk, és akkor azzal tudnak követni minket, meg az, hogy ezért mennyire tömegközlekedünk, hogy megosztjuk.
Mivel, hogy semmilyen díj, volt valami zsíros első díj?
Valami turisztikai vállalat a Balatonon ilyen párnapos üdülő hétvégeket.
Mennyi volt a nevezés?
3000 forint per csapat.
Hát akkor annyiból nem raknak rá GPS adót.
Nem, ez így előre be volt lengetve, hogy nyilván senki se készüljön fel kimondottan csalással, de amúgy persze lehetett volna azt, hogy megkérünk téged, hogy vigyél végig a különböző helyszíneken, és akkor majd ezt mind lepontozzuk. És
igen,
akkor...
ezt hívták a haverod Elvis csalásnak, hogy ezt nem érdemes alkalmazni.
Jó, azért voltak bevédőrendszerek, szóval volt egy olyan, hogy minden sofőrrel illett szelfit csinálni, ami pluszpontot jelentett. De nyilván, hogyha a sofőr nem engedi, akkor nem volt kötelező, de lehetett.
De megcsináltátok?
Mi csináltunk.
Uh-huh. Mindenki engedte.
Hát 14 fuvarból 11 szelfi lett, tehát 3 helyen nem.
Nem lett több szelfi, csak abból 2 autón kívül készült, azért nem ért. Az megint csak azért, mert nem olvassuk el a hitchbookot, és akkor volt ez a...
Nem volt időtök elolvasni.
Hát közben a kamerákra is figyelnek minden.
És akkor volt ez a Kalasnyikovos sztori, ott pedig értelemszerűen ők nem akartak közös képet, de azon kívül mindenkivel készült.
De mivel ti magatokat lefényképeztétek Kalasnyikovval, ez jelezte, hogy itt valami történt, valakivel találkoztatok.
Igen, azt értékelték a szervezők is.
Már 3 órát vártatok. Egyszer sem merült fel bennetek, hogy egy hülyeséget csináltak, hogy hát ez tényleg egy állatok vagyunk, hogy ide beneveztünk. 3 óra hosszú idő.
Ti nem gondolkozol ilyen hosszú távon, hogy most itt nem helyezed el magad ilyen fogalmakban.
Már akkor annyi élmény volt bennünk, hogy az, hogy ez hülyeség lenne, az nem is fordult meg. Tehát inkább csak az volt, hogy a francba fogunk visszajönni Pestre. Úgyhogy, és ott a benzinkúton dölt el, hogy ez a sarkad, ez nem is kell, és nem is játszik, úgyhogy ez ott fedeztük fel a
akkor volt időtök belolvasni.
Ott volt időnk, igen, ott teljes könyveket kiolvasni. Hanem akkor jussunk el az autópályára, és ott meglátjuk, hogy melyik irányból tesznek föl minket. Ott írtuk meg azt, hogy a bárhova feliratot. Tehát ott már azzal stoppoltuk, hogy bárhova, csak húzzunk el innen. Tehát
de nem benzinkúton zaklattatok embereket, hanem kiáltatok rendesen.
Nem, ez úgy működött, hogy azért volt felirat, és én, amivel legtöbben, ugye ha benzinkúton is vagy, nem feltétlenül mész oda az emberhez maximum, amikor ő bent ül az autóban, csak felmutatod a táblát, és ha már látod, hogy ő esetleg hajlandó, ez tényleg olyan, mint a kordulás, hogyha lehúzza az ablakot, oda mész, megkérdezed, vagy ha éppen mész fizetni, csak megkérdezed tőle, hogy azért veszel föl stopposokat, vagy ilyesmi, de ott voltak a legellenségesebbek az emberek. Tehát ott volt az, hogy nem vette fel a szemkontaktust, húzott el. Tehát igen, a Borsod az egy kemény régió, Borsodban bizalmatlanok az emberek, ezt megtapasztaltuk, mert ott annyiféle ilyen típusú visszaélés van, hogy már alapból, és ott mondta is nekünk a kutas, hogy itt mi, aki stoppolt, vagy még szoktak stoppolni még sokan, az mindenki beszívta. Tehát, hogy mindenki minimum egy, de inkább 2 órát maradt, amíg végre felvették. És ez be is jött, mi is több mint 2 órát voltunk csak azon az egy kúton.
Na és akkor hova jutottatok végül, és hogyan?
És végül lejutottunk a, igen, Budapest felett, tehát Balatonra ment le egy fickó, és...
Igen, de az hozzátartozik, hogy azért ment le a fickó Balatonra autóval, mert ő nem akart, hogy a fia hazafele stoppoljon, inkább lement elé autóval. És útközben felvett minket, mi stopposokat.
Igen, igen, úgyhogy ő rávitt az M3-as autópályára, és akkor közben, hogy azért miután volt időnk jól elolvasni a Hitchbookot, kiderült, hogy az M3-as autópályán van vagy 4 vagy 5 ilyen megálló hely, ahol különböző izgalmas feladatok vannak. Úgyhogy az első ilyen megálló helyen, ami nem a rekettyés volt, meg előtte volt.
Gyakaposztai, nem tudom.
Nem, gelei lehajtónál, akkor kitetettük magunkat, hogy akkor még ott volt egy csomó időnk, akkor ilyen dél körül lehettünk, dél vagy egy óra magasságában, pedig úgy, hogy reggel 7-kor kezdtünk el stoppolni.
Igen, volt az fél hét, igen, de...
Nem, hét volt. Hat
na mindegy.
Na mindegy, szóval tényleg barani sok.
Inkább elengeditek az autót, csak megcsináljátok a feladatot?
Igen, igen, inkább.
Nem mondtátok neki, hogy várjon meg, amíg megcsináljátok a feladatot?
Volt olyan is, de az később.
Volt olyan is, az később volt, hogy látszott, hogy siet, de még le kell menni a Balatonra, majd visszajönni, azért nem akartam.
Na és mi volt a feladat?
Ott volt egy olyan feladat elején, hogy le kellett mérni valamit, igaz? Az volt a lemérős.
Igen, igen. Hogy ki kellett sétálni egészen a pihenőhelynek a kihajtójához, és ott le kellett mérni a kilométer tábla és az elsőségadás kötelező tábla közötti távolságot. Szóval ezek tényleg olyan feladatok, voltak, amit egy Google Earth-szel vagy egy Google-el nem tudsz megoldani.
Úgyhogy azt megtettük, meg ott volt Gelejnél volt, igaz? Az a felhajtó. Igen, az a híd, amíg el kellett volna sétálni ott a Dzsindzsásban. Ami azért aranyos, mert utólag mondták a szervezők, hogy az a srác, aki oda kitette a feliratot, ami a feladat része lett volna, az nagyon megszívtam, hogy egy hétig volt beteg, majd valami viharban, meg ilyesülően ment ki.
Hát ez egy kilométeres séta volt a pihenőhelytől, masszívan az autópálya mellett, úgyhogy ott nem tudom, volt egy vadkerítés, volt 4 méter tarló.
De ez nem tilos véletlenül ott mászkálni? De,
abszolút illegális.
Tudáltak is rendesen az autók, hogy nem kéne. Mi elindultunk, de aztán feladtuk, mert azt hittük, hogy ez biztos, hogy nem feladat. Vagy ez a feladat, akkor ezt nem úgy kell megcsinálni, hogy kisétálsz, hanem majd az autóból le tudod olvasni, aki elvisz, akkor biztos le tudod olvasni a hídon.
Így van.
De nem. Ki kellett volna sétálni, de végül megtudtuk, hogy senki nem sétált végig, van azért 1 kilométert sétálni autópálya mellett, tarlon, úgyhogy közben fákat kerülges, gazt.
És végül az autók is járulnak az autópályáról, tehát ránk hívnak egy autópályarendőrt, vagy ilyesmi, ott nagyon bevukjuk. Úgyhogy, meg amúgy is benne volt a Facebookban, hogy mindent a Kressz szerint kell csinálni legálisan.
Akkor tehát, ezt elkúrták a szervezők, ezt a feladatot.
Hát igen, azért ez olyan szivatás volt, amit magukat is megszivatták, és gyakorlatilag minket is.
Na mindegy, csinálni. Akkor még mindig az M3-ason járunk. Hány óra van?
Itt vagyunk olyan 1-2 magassága van. Ott akkor megebédeltünk, és onnantól kiálltunk a kúthoz, és a első vagy második ember, akit megkérdeztük. Igen, bejött egy második szériás Range Rover, ami így fel is tűnt már messziről, hogy milyen gyönyörű autó, és mondom, ehhez oda kell menni. És tényleg kiszáll belőle ez a 40-es fickó. Oda mentem hozzá, és ahogy már mentem oda hozzá a táblában, már kérdezte, hogy na srácok, hova vihetlek benneteket.
Oh.
Ő azonnal vágta a helyzetet, látszott rajta egy igazi
kalandor
ember, úgyhogy ő nem jött zavarba attól, hogy stopposokat meglátott.
És meddig vitt?
És ő tulajdonképpen Budapestig ment be, úgyhogy vele tudtuk azt megcsinálni, hogy akár Pestig is bejöhettünk volna, de ő volt az, aki nem sietett sehova, sőt, direkt megkérdezte, hogy sietünk-e, és mondtuk, hogy nem, akkor nagyon megnyugodott. És minden egyes olyan leállónál, ahol volt valami feladat, megállt velünk, addig elszívott egy cigit, vagy ívott egy kávét, vagy bármit. Mi megcsináltuk a feladat, ami volt 5 perc, 10 perc, még beszélgettünk tovább, majd visszaszálltunk a Range Roverben, és döngettünk tovább, és végül a Jakab-pusztánál, tehát a Gödöllő után kitett minket, ahol mondtam Dávidnak, hogy most bevehetnénk Pestre, tök jó fel lenne bevenni, de túl egyszerű lenne, inkább várjunk még egy Jakab-pusztától, még egy fuvart, meg Jakab-pusztán alatt 3 feladat is volt, ugyanis ott át lehetett sétálni a másik oldalra, és ugye a Nyíregyháza felé menni oldalra is, és oda is akkor meg lehetett oda egy feladatot, meg az alagútba is volt valami, tehát a sok pontot lehet.
De ott kevésbé hülye feladatok voltak, mint ez a lépletjük lépésbe, vagy ott is
kevésbé. Ott kevésbé.
Mert mi volt?
Ott tulajdonképpen azt csináltak a srácok általánosságban, hogy felírtak ilyen nehezen megtalálható helyekre szövegeket, és akkor azokat kellett megtalálni. Úgyhogy tényleg bejárták valószínűleg előző héten alkoholos filccel és egy autóval az autópályákat minden irányba, hiszen biztos nyugatra is ilyen feladatok voltak. És akkor feliratok feliratokat, amiket nem lehet máshogy megfejteni, vagy ilyet, hogy például a Jakab-pusztai átjáró alagútban a kútfúrás táblán a lévő telefonszám utolsó 4 számjegye szintén internetre megfejtetett.
Na mindegy, és akkor ilyeneket, visszajutottunk
a városba. Egy újabb stoppal az utolsóval, és onnan föl BKV-ztunk, ugye a gyermekvasút Buda, mi volt
ez? Szép asszony. Valószínű, nem tudom, milyen büfé van, ami hasonló.
Ott a 22-es buszon, föl Budakeszi fele. Úgyhogy oda
figyelj, ez egy kis ország, és ennek a nyolcadát jártátok be gyakorlatilag 24 óra. Kis jó indulattal.
Vendegusz fogalmazta meg jól, kicsit koeljósan, hogy lehetetlen célokat kell kitűzni a lehetségesek eléréséhez. Ez lett végül a szlogenünk, mert ugye a mi célunk az az volt, ugye, ahogy mondtam is, hogy elmegyünk felvidékre, onnan Ukrajna, vagy visszajövünk még este, és másnap Románia, és onnan Szerbia, vagy Ukrajnában megalszunk, és onnan Románia, Szerbia, majd fölpestnek. És ez volt a lehetetlen célú út, amint kiderült.
Igen, egyetlen probléma volt, hogy ehhez pontosan 2-vel több Y-kromoszómánk volt, mint ami szükséges. Tehát, mert ugye a lányok meg tudták csinálni.
Volt egy lánycsapat, aki megcsinálta.
Igen. Ugyanazt a taktikát alkalmazták, és ő meg tudták
csinálni. És ők jobban néztek ki, mint a Frédi bénisek, vagy csak szerencséjük volt?
Helyes lányok voltak, olyan emlékszem ők is, de... Nem tudom, többnyire amúgy 20 éves, szóval azért tudni kell az indulókról, hogy szerintem a 90%-uk nem volt még 30, nem?
Igen, teljesen a 20 éves korosztály volt, és legalább a felük az még szinte soha nem stoppolt életében. Úgyhogy ez azért volt szintén egy érdekes rendezvény, mert hogy a stopposok számára is ez meg a lehetőséget, hogy stoppoljanak, mind ahogy Dávid is még eddig talán életedben egyszer stoppolt.
Egyszer-kétszer.
Igen. Valamint ugye magunknak az autósoknak is most itt adott egy felületet arra, hogy stopposokat látkozzanak, mert mindenki, akit Magyarországon kérdeztünk, az azt mondta, hogy alig lát stopposokat. Tehát ez olyan szinten kikopott a magyar kultúrából a stoppolás, pedig ugye a 70-es évek, meg a 80-as években is ez működött, ugye akik különböző helyeken végezték a kötelező 1-2 éves katonai
jó, hát a kis katonát fölvenni, ez ilyen szent ügy volt.
Így van.
Hiszen mindenkinek volt valami szerencsétlen kis katona ismerőse.
Így van, hogyha ott már szolidaritás.
Pedig ha valójában, ha tudták volna, amikor már aztán én lettem kis katona, akkor pont eszembe jutott, hogy hát mi, akkor mindig anyám mindig mondta, hogy vegyük fel a kis katonát, mert majd az ő kisfia is lesz katona. És akkor jutott eszembe, amikor katona voltam, hogy egy frász, azok nem szegény kis katonák, azok ilyen pedálozó köcsögök, akiket hazaengednek. Mert nekem például nem volt egy év alatt egyszer se ilyen problémám. Tehát azok olyanok voltak, akiknek jó volt akkor, hogy ott kínálhattak. Az úton mindegy, szóval benne volt igen ez a kultúrában. Na mindegy, volt idő a célban beszélgetni másokkal? Tehát ilyen tanulságok, összegzése, stb.
Volt, hát ugye 8-kor volt a zárás, tehát akkor...
Bár, mikor értetek be?
Mivel harcra beértünk. Na. Harcra már beértünk, biztosra mentünk. 8-kor volt a zárás, és még legalább, hát a többiek azok ott mondták tovább, és milyen 10-11 környékén jöttünk el. Nagy buli volt utána, úgyhogy mindenki mesélt a legelvetemültebb sztorikat is, és mutogatta a fotókat és mindent, úgyhogy tényleg nagy parti volt utána a beszélgetések.
És igazából mindenki élvezte ezt a partalan szopást, ami azért...
Hát képzeljétek olyan szinten, hogy volt, aki nem is jött vissza. Tehát annyira élvezte, hogy megragadt Tokajban, és így küldött egy e-mailt, hogy figyeljetek, nagyon jó volt ez a stoppos verseny, itt tagadtunk Tokajban valami jó helyen, azt nem részletezték, mondom, nem akartak idítséget, és ezért inkább lemondanánk az ilyen dobogós helyre, ha nem maradunk itt, úgyhogy sziasztok. Volt ilyen e-mail is, meg volt, aki a balatoni nyaralójában ragadt.
Oh.
Úgyhogy az sem
igen, rossz. A többség az beért időben.
Illetve
amikor mi beértünk 6 órakor, akkor a szervezőket pont akkor hívta egy lánycsapat, hogy ők most vannak Zágrávnál, vagy valahol a horvát határon, és valami, nem tudom, 3 órája, vagy mióta stoppolnak, és senki nem veszi fel őket. És hogy megvan nekik az Antant, ugye a 4 ország plusz Magyarország, az 5 országban stoppoltak, de hogy nem veszi fel őket senki, úgyhogy nem fognak beérni a célba, ergo bukták minden esélyüket, és ők azt hiszem 10 órakor értek be versenyen
kívül. 9:30 fele, igen, akkor
de próbálkoztak mindennel, a szervezők is mondtak nekik, hogy rakjanak ki magyar zászlót, hogy nem tudom, legyenek figyelemfelhívóbbak, kapálózzanak bármi, de hát...
Nem, tehát pedig ők csajok voltak, és mégis sem. Úgyhogy mondjuk az igaz, hogy Horvátországban voltam, be van tiltva a stoppolás, illetve ott a határon, ahol látták őket, rendőrök, határőrök, ilyesmi, mert nem nagyon vannak, de mindegy, attól függetlenül lehet, hogy nem akarták
felmenni. Akkor ez is egy ellentmondás volt a szabályzatban, tehát hogyha azt mondja, hogy mindig a KRESZ-nek megfelelően menj át egy olyan országba, plusz pontért, ahol be van tiltva a stoppolás.
Ja, most már Romániában is be van tiltva, aztán.
Azt hiszem, igen.
Nem, ott szerintem azon csak betiltva, hogy pénzért vigyél embert.
Aha,
de hát azt nem lehet ellenőrizni, úgyhogy szerintem
egészet. Na mindegy, úgy érzitek ezután, hogy jövőre jobban szerepelnétek, ha még egyszer elindulnátok? Tehát van egyfajta tudomány, vagy igazából tök lutri az egész?
Én mindenképpen még kevesebb cuccot vinnék, hiszen gyakorlatilag fölösséges, pláne, hogyha tudom szállást is találni, és nem kell annyit cipekedni, mert azért ez tényleg hitchhiking, ahogy mondják, tehát van benne egy túrázás része, azért rohadt sokat kell gyalogolni.
Azért nettó az idő 20%-át azt gyaloglással töltöttük.
Igen, igen. És mindenképpen akkor még jobban taktikáznánk, úgyhogy persze, abszolút.
Nem, de az látszik, hogy egy fiúpárosnak tényleg esélye sincs, szóval.
De az akkor mind a ketten vegyesben indulnak.
Igen, igen, hiszen az első három csapatban egy fiú volt, ugye 6 emberből egy fiú volt. Egy vegyes páros nyert.
Így van.
Ők voltak azok, akik azt hiszem 8 órakor az utolsó percben értek be, mert volt egy nagyon szerencsés fuvarjuk, hogy ők is azt hiszem lent voltak Szerbiában, onnan jöttek vissza, és Kecskeméten felvett őket valaki, aki Pestre tartott, és akkor mondta, hogy akkor elviszi őket a célba. És tulajdonképpen ez volt az, ami őket megmentette, hiszen hogyha 8:30 után értek volna be, akkor nem csak, hogy levonják a pontjaikat, mert ugye minden perc késés az pontlevonás.
De úgy volt, hogy 8 volt a deadline, az volt a határidő, de 8:30 volt a türelmi idő, viszont az a 30 perc, az percenként ilyen mínusz, mint 50 pontot, vagy ilyesmi számított, vagy nagyon durva.
Na mindegy, és a többiek is benzinkúton zaklattak embereket?
Általában igen.
De az egy biztos taktika volt, azért kiderült, hogy a benzinkúton érdemes, mert ott tulajdonképpen a szemedben néz a sofőr, és ott már azért könnyű meggyőzni.
Hát még akár meg is tudsz szagolni.
És még akár meg is tudom szagolni.
Így van.
Még amit a legjobban féltem én is, az a büdösödés, szóval így szagolgattam magamat végig, mert annál tényleg nincs kellemetlen, amikor valaki befogad az intim szférájába, és büdös vagy, és tényleg az önértékelésedet, azt így nagyon lepusztítja.
Igen, amikor legyek itt körözök fölötted, az nem jó.
Sajtó visszhangját ennek olvastátok valahol? Vagy van ennek valami fórum, ahol végül is az emberek megbeszélték, hogy akkor milyen volt?
Hát megy egy ilyen thread, egy e-mail thread, meg van egy Facebook oldaluk a srácoknak, ez a Hungarohics Facebook oldal, meg voltak rajtunk kívül még így sajtótól, volt a Petőfi TV-től két srác, ők le is adták az első adást tegnap, ők azt hiszem nyugaton stoppoltak, akkor volt Kossuth Rádió, volt, szóval azért úgy volt visszhangja, meg követték sokan, de ahhoz képest az első szervezés volt.
Hát az induláson is volt kint tévé.
Igen, ott volt. Ott volt Duna TV, azt hiszem, szóval volt visszhangja, mert hát nyilván azért a jövőre könnyebb lesz összeszedni.
És ami a visszajelzésekből jött, tehát itt az e-mailekből is mindenki teljesen oda van. Tehát
senkit nem raboltak ki, senkit nem erőszakoltak meg.
Mindenkinek óriási élmény volt.
De azért voltak, akik paráztak, szóval mint mesélte egy pár, hogy ők egy kamionparkolóban aludtak is, hogy nem aludtak, felverték a sátrat, és nem bírtak aludni egész este, mert attól féltek, hogy most vagy egy kamionos, vagy egy nem tudom erre.
Hát elobál. Igen, hogy a kamionstopp is volt, tehát így rengetegen álltak benne a kamionparkolóban, és hogy ez ott... Ja, voltak húzós helyzetek, de így is mindenkinek óriási élmény volt.
Na mindegy, jövőre mentek.
Lesz még egy téli forduló állítólag idén, az mondjuk szerintem sokkal nagyobb szopás, mert azért most is szétégtünk a napon, stb. De azért tényleg én nem indulnék neki az országnak, de jövőre lehet, hogy megyünk, de akkor mindenképp külön női párossal. Mert...
Mindenképp, aha. Én indulnék szívesen.
Mert mi amúgy azt tudni kell, hogy tök utolsók lettünk. Szóval hát, azok közül, akik beírtak, tök utolsók, ezt nem
hiszem,
akik beírtak, azok közül, mi tök utolsók lettünk. Úgyhogy jó, mert benne volt ez a mátrai szopás is, meg hát benne volt az is, hogy nyilván.
Ja, neked vasárnap, mert tényleg nem
voltunk túl bizalomgerjesztőek.
Vasárnap tényleg nem erőködtünk, tehát ott azért volt, hogy tényleg egy órát elkajáltunk a benzinkúton, úgyhogy elegünk volt mindenből. Úgyhogy azt nem is csodálom. Igen, az azt, és pontokban leszámítva a győztes csapatnak 5000 pontja lett, és nekünk ilyen 2500 környékén. Tehát, hogy felé teljesítettük annak, amit lehetett volna. Viszont a felvételünk jók lettek, ha minden igaz.
Na, kiderül, még nem néztük.
Valamit összevágtuk.
De akkor valamit összevágtuk, úgyhogy megnézhetjük, amint Pál Bendegúz és Már Dávid Kalasnyikovval lövöldözik valahol Szlovákiában.
Feltétlenül.
Szigorúan egyes lövésekkel. Ez volt a nem tudom hányadik égéstér. Tartsanak velünk a jövő, mert azt hiszem 177.
Nekem az első.
De Bendegúznak az első. Lesz valami totál kell rendezvény, ahol taníthatsz zsonglőrködni embereket mostanában, vagy így ne konferáljalak fel?
Hát a legkövetkező pályanapon, vagy parkolóparkolóban, mindenképpen jó. Ezek a bejáratott helyszínek.
Jó, ott hát akkor ott találkozhatnak. Pál Bendegúzzal, meg lehet, hogy velem is, meg a Kukárral, mert holnap viszem Oszi úrhoz, de hát azt majd a következő égéstérben mesélem el, ha viszont hallásra.